lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héjadó Monkos, Ricardo Fritza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncerteznek az együttesek. A Dohnányi bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház fél órája.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztő társam Gőbel Ágoston nevében is. Hámori Kinga vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Mai műsorunk tartalmából. Öröm olimpia a mindennapjainkban.
A túlélés négy szabálya, amelyet Pacid atyáik a Gulágon alkalmaztak, ez a mi életünkre vetítve fontos. Ezek azt gondolom, hogy bármilyen élethelyzetben segíthetnek bennünket.
Katolikus iskolák legyenek a remény térképei a mai fiatalok számára.
Alkalmasra kell tennünk őket arra, hogy közösségi emberek legyenek. Alkalmasra kell tennünk őket arra, hogy meglássák, meghallják azt, hogy az Istennek terve van velük. És hogy legyen bátorsága ezt kibontakoztatni.
A vasárnapi evangéliumot is meghallgathatják magyarázattal, valamint egyházi programokból is figyelmükbe ajánlunk néhányat. Tíz éve született Olofsson Placid bencés szerzetes, akit 80 évvel ezelőtt, 1946. június 5-én tartóztatott le egy szovjet bíróság, s kuholt vádak alapján 10 év kényszermunkára ítélte a gulágra. Placid atya a legnehezebb időkben is derűs tudott maradni, s tartani tudta a lelket fogolytársaiban. Öröm olimpiája, a túlélés négy szabálya, ma is aktuális életszemlélet. De hogyan meríthetünk ihletet üzenetéből a hétköznapjainkban? Sós Viktor Attila egyháztörténésztől érdeklődtem erről, a Szegedi Gál Ferenc Egyetemen az 5. organikus pedagógiai találkozón tartott előadása után.
Egy bencés szerzetesről beszélünk, aki tanárnak készült, sőt néhány évet tanított is tanárként, amikor 1946-ban letartóztatták, és a börtön időszakban a vizsgálati fogság alatt jött az a felismerés, hogy egészen más lesz az élethivatása. Azt találta meg, hogy tartsa a lelket a fogolytársaiban. Egy tanárember, aki elkerül a gulágra, és nyilvánvalóan különböző életfelfogású, különböző helyzetből jött emberekkel sodorta össze a Jóisten, és voltak köztük hívők és nem hívők, és egyszerű munkás emberek és értelmiségiek, és ő egy pap, talán abban a belső szabadságban, ami adatott neki, fölismerte azt, hogy minden nap kell keresni örömöt, és nem egyedül, ez szerintem nagyon fontos, hogy nem egyedül alkotta meg a túlélés négy szabályát, hanem a fogolytársaival együtt. És talán ezek közül a mi életünkre levetítve, hogy nem szabad panaszkodni, hogy mennyire nem mindegy, hogy hogy nézzük az élet történéseit, hogy az a pohár az félig tele van, vagy félig üres, hogy hogyan állunk hozzá a nehézségekhez. Vagy minden ember maga életében minden nap tud találni pozitív jó dolgokat. És hogy ezt természetesnek vesszük, egyáltalán felismerjük, észrevesszük, megköszönjük, vagy elmegyünk mellette, mert hogy nem természetes az, hogy jó dolgok történnek velünk. És ez egészen apró pici dolgokba is föl lehet fedezni, hogyha megyek a buszra, tömegközlekedek, és az a busz az pontosan érkezik. Annak már ugye lehet örülni. Vagy hogyha egy embertársammal egy jót sikerül beszélgetni, vagy valaki rám mosolyog. És mennyi apró pici dolog van, és amikor az ember a napja végén végig tekint a napján, akkor meg tudja köszönni, hálát tud adni, vagy abban a pillanatban is ott, amikor fölismerem ezt, akkor hálát lehet adni. De gondolhatunk arra is, hogy az ember nem tökéletes, de különbek tudunk lenni azoknál az embereknél, akikkel mondjuk egy adott helyzetben mondjuk valami nehézségünk van. Ugye Placid atya úgy fogalmazza meg, hogy nem vagyunk tökéletesek, de itt és most kell megmutatnunk, hogy különbek vagyunk a rabtartóinknál. Nyilván mi életünk az nem egy börtönben, vagy nem a gulággal játszódik, de mégis az, hogy a mindennapi életben azokkal a munkatársainkkal, a családunkkal, bárkivel, ahova összesodor bennünket az élet, hogy hogyan viszonyulunk, hogyan állunk helyt. És nyilván a negyedik szabály az alapvetően a vallásos embereknek szól, hogy akinek van hova kapaszkodni, annak könnyebb, mi hívők a Jóistenbe kapaszkodunk, de alapvetően szerintem ez is egy fontos szempont, hogy akár hívők vagyunk, akár nem, hogy gondolhatunk arra, hogy van valaki, aki megálmodta, megtervezte, megalkotta az életünket, és hogy meglátni azt az életben, hogy valami vezeti az életünket, van valami eszmény, van valami gondolat, van valami rendező elv, amibe kapaszkodhatunk, és persze a hívőknek meg még inkább ott van a Jóisten. És hogy ezek a túlélés négy szabálya, amelyet Placid atyáik a gulágon alkalmaztak, ez a mi életünkre vetítve fontos, mert az, hogy megtaláljuk a mindennapi életben az örömöt, hogy nem panaszkodjunk, hogy hálát tudjunk adni, ezek azt gondolom, hogy bármilyen élethelyzetben segíthetnek bennünket.
És ha megfordítjuk ezt a nem panaszkodást meg az öröm észrevételét, hogy esetleg akár a kollégánknak, házastársunknak, embertársunknak talán lehet, hogy pont mi ne okozzunk akkor fejfájást, esetleg örömforrás akár mi lehetünk, tehát hogy az ő öröm olimpiáján esetleg mi is részt vehetünk.
Hát abszolút igen, és hogy szerintem ez egy nagyon fontos, hogy az egy dolog, hogy én fölismerem, de hogy megpróbálok úgy élni, hogy a másik ember számára, a házastársam, a gyerekem, a munkatársam számára én is úgy éljek, hogy őt hozzá tudjam segíteni ahhoz, hogy bennem örömet lásson, hogy miattam ne panaszkodjon, hogy akár értem, vagy a tetteimért megpróbáljon hálát adni, de ehhez kell az is, hogy az én életem, az én működésem, az én magatartás formám az olyan legyen, ami őt közelebb segíti a Jóistenhez.
Tárgyi bizonyítékok is vannak Placid atya életéből, ahogy úgy elviszik hirtelen egy tárgyalás után és a vonatból. Hát még annyi lehetősége volt, hogy üzeneteket firkancson jegyzett papírra, és hogy ezt megtalálják. Most ezeket meghallhattuk az előadáson, de számomra is olyan üzenetértéke volt, hogy nem az ő róla volt nagyon szó, hogy most elfogtak ártatlanul, és 10 évet kaptam, kilátástalan, hogy visszajövök-e. Nem, hanem biztos, hogy hamarabb visszajövök. Tehát optimista volt már ezekben az üzenetekben is.
Ugye a történelmi helyzet az, hogy 1946-ban, amikor letartóztatták, aztán elítélik, akkor Budapestről elviszik Sopron-Kőhidára, és onnan viszik a Szovjetunióba. És akkor már nem él az édesapja, egy lánytestvére van, aki szerzetes nővér lesz, és az édesanyja él. És az fontos neki, miután sem a szerzetes közössége, a bencések, sem a családja, az édesanyja nem tudja, hogy mi van vele, hogy 2 kis papírfecnire ír üzenetet, amit kidob a vonatból, és eljut. És annyira szép szerintem ez, az egyik ott van a gondviselés, aki mindenkiről, minden hajunk száláról gondoskodik. És az üzenet eljut az édesanyjához, és eljut a házfőnökéhez. Egyébként az is egy különlegesen szép, hogy ez mind a mai napig megvan, már Placid atya hagyatékában, Pannonhalmán őrzik ezeket. És valóban, amit elhangzott gondolatként, hogy nem a saját sorsa fontos, hanem azoknak a sorsa, azoknak a helyzete, akik az ő bebörtönzése miatt nem tudnak róla, hogy mi van vele, szomorkodnak, és mutatja azt, hogy nem a saját helyzetem fontos, nem a körül keringek, hanem megpróbálok odafigyelni azokra, akiknek szüksége van az én segítségemre, akik esetleg kilátástalan helyzetben vannak. És milyen szép az is szerintem, hogy az emberek odafigyeltek egymásra. Tehát a háború után vagyunk, a kiépülő kommunista diktatúra időszakában egy ilyen üzenetnek a megtalálása és eljuttatása is okozhatott volna problémát, de mégis az emberekben ott van az a felelősség, ott van az az odafigyelés, hogy valaki ezt az üzenetet megírta, és azt szerette volna, hogy eljusson, és annak az embernek, akihez ez eljutott, az micsoda örömet kapott azáltal, hogy tudta azt, hogy a gyermeke vagy a rendtársa él egyáltalán. Mindszenti Biboros atya 47-ben, 48-ban külön összepróbálta gyűjteni, hogy kik azok az egyházi személyek, akik börtönben vannak. Közel 230 papról, szerzetesről volt információja, és ezeket ilyen mindenféle titkos csatornákon, utakon gyűjtötte össze, mert hogy nagyon sokszor nem tudták a szerzetesi elöljárók, vagy az egyházmegye vezetői, hogy azokkal a papokkal, akiket letartóztattak, elvittek a szovjetek, vagy a politikai rendőrség mutatása, hogy mi történt velük. És hogy pontosan ebben a helyzetben érthető meg még inkább, hogy micsoda nagy ereje van egy pici papírfecninek, amin igazándiból 3-4 mondat van, de annak az embernek, aki ezt megkapta, egy bizonyságot jelentett, hogy van remény, hogy él a gyermeke, a rendtársa, és hány de hány ilyen helyzet volt, hogy akár a gulágról, akár a börtönből, akár az internálásból, a kitelepítésből levelet küldtek, életjelet adtak, és hogy az emberi élet micsoda nagy értéket jelent, és ezeknek az embereknek pedig ez milyen erőt adott.
Szeretett üzenet egy papírfecnire, tehát hogy akár így is tehetünk egymáshoz egy-egy lépést.
Igen, ugye az, hogy valakinek egy üzenetet írok, nyilván papíron, tollal, vagy akár modern eszközön, de hogy maga ez a személyesség, maga ez az emberi kapcsolat, ez az embertől emberig tartó odafigyelés, ez nagyon-nagyon fontos, és nem csak akkor, amikor egy nehéz helyzet van, egy megpróbáltatáson, hanem a mindennapokban is nyilván mekkora örömet jelent, ha mondjuk egy gyerek kibontja az iskolába a 10 óraírját, és nem csak a szendvicse, a zöldség, a bármi, amit eszik, van abban a kis dobozban, hanem mondjuk az édesanyja vagy az édesapja valami kis üzenetet is ír oda, vagy egy örömteli pillanat, hogyha az ember napközben dolgozik, aztán megáll, fölhívja a házastársát, vagy küld neki egy üzenetet, és ezek az apró pici lépések, ezek a szeretetjelek, de nem feltétlenül csak a saját családunkban, hanem tágabb környezetünkben is, hogy egy jó szót mondani egy kollégának, egy munkatársnak, egy tanár az iskolában, a kollégájának, a gyereknek, akit tanít, és hogy mennyivel megváltoztatja ezt a hangulatot, megváltoztatja azt a közösséget, amiben élünk, hogyha pici lépésekkel, egy-egy jó gondolattal, üzenettel tud egymás felé fordulni.
Sós Viktor Attila egyháztörténésszel beszélgettem Olofszon Placid bencés szerzetes ma is aktuális életszemléletéről. Magyar szerzetes rendek által működtetett katolikus iskolák vezetői tanulmánynapot szerveztek május 12-én a Római Magyar Akadémián. 14. Leó pápa a Rajzoljuk meg a remény új térképeit kezdetű apostoli levelében arra buzdítja a katolikus vezetésű oktatási intézményeket, hogy legyenek a remény hírnökei a fiatalok számára. Zsódi Viktor piarista tartományfőnököt, a Magyarországi Férfi Szerzetes Elöljárók konferenciájának elnökét, a tanulmánynap szervezőjét, Jánosi Dalma kérdezte a helyszínen, a katolikus iskolák jelentőségéről, identitásáról, útkereséséről, és arról, hogy hogyan lehetnek a reménytérképei a mai fiatalok számára.
Azt hiszem, hogy maga az oktatás világszerte újabb és újabb kihívásokkal néz szembe. És a katolikus oktatásnak mindig az volt a sajátja, hogy ezekre a kihívásokra naprakész választ szeretett volna adni. A II. Vatikáni Zsinat óta deklaráltan ez a feladatunk, hogy a legmodernebb pedagógiát építsük be a katolikus iskolák életébe. Azt keressük, hogy a különböző fenntartók, egyházmegyék és szeretes rendek hol járnak ezen az úton, mert hogy Leó pápa is arra hív bennünket, hogy figyeljük egymást, segítsük egymást, amikor új reménytérképek rajzolására hív az oktatás kapcsán, akkor azt mondja, hogy legyünk párbeszédben egymással és a világgal, hiszen úgy tudunk valóban felnőtt keresztény, katolikus embereket nevelni, hogyha ők maguk is azt látják, hogy van társuk az iskolában, a hit megosztásban, és hogy ez az iskola, ez kapcsolatban van a való világgal, hiszen ő is kilépve az iskola világából az ő hitét úgy tudja igazán evangelizáló erővel megélni, hogyha tud kapcsolódni azzal a keresztény többlettel a világhoz, és valahogy kovászként tud valóságot megélni, a hétköznapokat megélni. Tehát igazából az a feladatunk, hogy folyamatosan a valósághoz kapcsolódjunk, az idők jeleit fülekészük, és ebben megtaláljuk, hogy az evangélium hogyan tud hitelesen, nagyon jézusi módon megvalósulni.
Milyen fajta együttműködés van a katolikus iskolák, illetve a különböző szerzetes rendek között?
Minden szerzetes rendnek, és talán az egyházmegyéknek legalább ennyire, van sajátos karizmája. Keressük azt, hogy akár a rendalapító Kalazanci Szent József, Szent Benedek, Szent Ferenc, milyen sajátos ízt ad annak az iskolának. De azt is látjuk, hogy ezzel tudjuk egymást gazdagítani, és ezt a párbeszédet fél évről fél évre folyamatosan folytatjuk. Legutóbb Esztergomban gyűltünk össze a ferenceseknél, előtte a ciszteriskoláknál, vagy a bencések Pannonhalmán jöttünk össze, és most, ahogy a Szent Atya kiadta ezt a levelet, a legutóbb novemberben a Gravissimum Educationis Zsinati Dokumentum 60. évfordulójára, úgy gondoltuk, hogy talán érdemes idejönni Rómába, és ezen pápai levél mentén ránézni a saját valóságunkra.
Mit jelent ez a gyakorlatban? Mennyiben gazdagodnak azok a diákok, akik egy katolikus iskolába járnak?
Valójában számunkra az elsődleges feladat az, hogy a keresztény emberkép mentén személyként keressük a válaszokat, hiszen ez mindig sokkal több annál, mint pusztán a fizikai valóságnak a tapasztalata. Amikor keresztény módjára tekintünk az emberre, akkor tudjuk azt, hogy van például transzcendens összetevője, és hogy az oktatás az nagyon sokszor tudja az adatokat, az információkat nagyon modern módon továbbadni. Arra gondolok, hogy most is ünnepeljük azt, hogy Pierista, Benci és Ferences diákok OKTV-n nagyon szép eredményeket érnek el. Tehát, hogy a szakmát, a világi tudományokat brilliánsan is tudják művelni. De az az izgalmas, hogy ezeknek a fiataloknak van lelke, van spirituális valósága, van közösségi valósága, amit építenünk kell. Alkalmasra kell tennünk őket arra, hogy közösségi emberek legyenek. Alkalmasra kell tennünk őket arra, hogy meglássák, meghallják azt, hogy az Istennek terve van velük, és hogy egészen személyes álma van az emberről, ő róla személyesen, és hogy legyen bátorsága ezt kibontakoztatni. És hogy ez mindig több és nagyobb cél, mint amit pusztán a tudásátadásban magunk elé kitűzhetünk.
Mit gondol, mik a legnagyobb kihívások egy mai fiatal számára?
Azt hiszem, hogy valami olyasmi, amiről az új katekatikai direktórium is beszél, hogy az iskola akkor jut el a céljához, hogyha intézményiskolából közösségiskolává válik. És a mai társadalomban pont ez a közösségi felelősség egy nagyon nagy kihívás az egyén számára is, hiszen lehet, hogy saját magát, a saját emberi céljait látja, és hogy azon az úton tud járni, de hogy ő neki felelőssége van a családjáért, a körülötte lévő közel vagy távoli társadalomért, és hogy ebbe a kihívásba belálljon, és megtalálja az ő feladatát. Azt hiszem, hogy a mai individualizált, töredezett társadalmunkban pont az a legnagyobb kihívás, hogy hogyan tudjuk az egész közösséget szolgálni, közösségi felelősséget fölismerni, és ebbe belelépni. Ez az egyén számára is egy nagy kihívás, és a katolikus iskolának arra kell képesnek lennie, hogy erre felkészíti a személyt, hiszen mindig valakivel való relációban tudjuk igazából önmagunkat kibontakoztatni.
A Római Magyar Akadémia dísztermében május 12-én megrendezett tanulmánynap jelentőségéről Zsódi Viktor piarista tartományfőnökkel, a Magyarországi Férfi Szerzetes Elöljárók konferenciájának elnökével Jánosi Dalma beszélgetett.
Megbocsátás irgalmas lelkem.
A pünkösd vasárnapi evangéliumot Varga László atya, a Váci Székesegyház karnagya olvassa fel, melyhez Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök fűzi gondolatait.
Evangélium Szent János könyvéből. Amikor a hét első napján, húsvét vasárnap beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk: békesség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. Ezek az evangélium igéi.
Pünkösd napjáról, amikor a Szentlélek lángnyelvek képében leszállt az apostolokra, amikor a nyelvcsoda történt, amikor Péter kiállt a Jeruzsálemben összegyülekezett zarándokok elé, és hirdette Krisztus feltámadását, az apostolok cselekedeteiben olvasunk. A lélek eljövetele itt mintegy az első nagy jel, amely útnak indítja a tanítványokat, életre kelti az egyházat, egyben az első csoda, amelyet az útrakelők megtapasztalnak, és amelyet annyi más követ majd. De hogyan jön el a lélek az evangéliumokban? Ezek természetesen a feltámadt Jézusra figyelnek, az ő visszatérését, egyben ígéreteit ünneplik és értelmezik. A lélek eljövetelével kifejezetten csak Lukács és János foglalkozik. Ez arra figyelmeztet minket, hogy a pünkösd ünnepét, a Szentlélek első kiáradását elsősorban ne hangos győzelemnek képzeljük el, és az apostolok cselekedetei elbeszélésének részleteit olvasva ne pusztán a részletekre, hanem ezek jelentésére koncentráljunk inkább. A szétoszló lángnyelvek Isten jelenlétét jelzik az egyházban. A nyelvcsoda a missziós küldetés teljesítő közösségnek szól, amely azért tud szót érteni mindenkivel, mert tagjai egymással is szót értenek, bármi hihetetlen és nehéz is ez. Az első keresztény közösség fokozatosan értette meg, hogy mi történik vele, hogy Jézus lelke áll mellette és élteti. Máté és Márk nem beszél a lélek eljöveteléről vagy elküldéséről. Ők élik az örömhír továbbadásának örömét. Az ígéret számukra elsősorban a feltámadt Jézus velük létének illetve a hatékony ige hirdetésnek az ígérete. Máté és Márk is úgy mutatta be Jézust, mint aki telve volt Szentlélekkel, de még nem mutattak rá világosan, hogy ezt a lelket Jézus elküldi a tanítványoknak is, hogy vezesse őket. Ezt a meggyőződést Lukács mondja ki, aki szerint Jézus utolsó szavaival a mennybe menetele előtt arra biztat ővét, hogy várják az atya ígéretét, akit ő majd elküld nekik, és aki majd erővel tölti el őket. Az evangélisták nem egyszerűen tapasztalatot rögzítenek, hanem saját tapasztalatuk fényében mondják el, húsvét után, talán úgy is mondhatnánk, sok-sok belső megtérés, halál és feltámadás élménye után, hogyan ismerték fel Jézusban a lélek forrását, annak az új életnek a forrását, amelyben velük és bennük élt a feltámadott, vezette és segítette őket. János evangéliumában olvassuk ennek a tapasztalatnak végső megfogalmazását. A feltámadt Jézus, aki zárt ajtókon keresztül belép övéihez, valójában sorra beteljesíti korábbi ígéreteit. Kis idő után visszatér övéihez, békét és örömet ad nekik, és megadja a lelket, akiről azelőtt beszélt. Élő vizek forrása lett, szívét tette templommá, amelynek bőségét megnyitotta a katona láncsája. A kereszten már odaadta a lelket, most már csak el kell fogadni, be kell fogadni, át kell venni, mint ajándékot, mint életáramot. Rájuk lehelt. Ezt a szót sehol máshol nem olvassuk az evangéliumokban, s az Ószövetségben sem gyakori. Isten lehel életet az ember orrába, amikor megalkotja, összegyúrja a föld porából a teremtés könyve szerint. Az Úr lelke lehel életet a kiszáradt csontmezőbe, egy eltemetett, szétzilált, jövőjét és életkedvét veszített népbe, amelyet most hazahív és élettel tölt el. Jézus, akit az Atya már feltámasztotta halálból, életlelkét, életelvét osztja meg tanítványaival, akiket nem csak külön-külön, hanem együtt is életre támaszt és küld. Saját erőnk, saját szuflánk leelletünk hamar végéhez ér. Amikor Isten jelenlétéből mélyet sóhajtunk, azt fedezzük fel, akiben mozgunk, élünk és vagyunk, és aki a Jézustól kapott élet tapasztalatában megerősíti és vezeti közösségeinket.
Kedves hallgatóink, most egyházi programokat ajánlunk szíves figyelmükbe.
Hétfőn kezdődött és holnapig tart a Pesti Ferenciek terén a Szent István könyvhét, ahol naponta 9-től 19 óráig 26 könyvkiadó várja az érdeklődőket. A kiállítók hazánk számos térségét képviselik, Budapesten kívül Nyíregyházáról, Szegedről, Pápáról, Pannonhalmáról, Kecskemétről és Debrecenből is érkezik egy-egy könyvkiadó, s a bemutatkozó lelkiségi mozgalmak köre is szerteágazó. A könyvhétre ellátogató olvasókat idén mintegy 7000 kiadvánnyal, köztük 57 könyvheti újdonsággal és rendkívüli kedvezményekkel várják. Az újdonságok között irodalmi, lelkiségi, teológiai és tudományos művek egyaránt megjelennek. A programokkal, dedikálásokkal kapcsolatos információkat a szentistvánkönyvhét.hu oldalon is megtalálhatják.
Idén 85 éve, hogy 12. Pius pápa kinevezte Apor Vilmos gyulai plébánost a Győri Egyházmegye 73. főpásztorává. Liturgikus emléknapján május 23-án szombaton 11 órakor ünnepi szentmisében emlékeznek meg boldog Apor Vilmos vértanú püspökről a Győri Nagyboldogasszony székesegyházban. A koncelebrált szentmise szónoka Böcskei László, nagyváradi megyés püspök, a romániai katolikus püspöki konferencia elnöke. A szentmisét a Boldog Apor Vilmos Imaszövetség élő és elhunyt tagjaiért ajánlják fel.
Segítő Szűz Mária búcsú lesz Balassagyarmaton szombaton, május 23-án. Az ünnepi körmenet 16 órakor indul a Szent Háromság templomtól a Szalézi templomhoz. A 17 órakor kezdődő szentmise főcelebrása Mekkel Válaszbenek Magyarország távozó apostoli nunciusa.
Kedves hallgatóink, műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, a közreműködő Nagy György András, valamint szerkesztőtársam Göbel Ágoston nevében is köszönöm figyelmüket. Hámori Kingát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház félórája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2020.